Hát mégis át tudunk kapcsolni, mondjuk nem színház, de művészet mindenképpen. Mm. Rachel Kasknak a Parádé című legújabb regénye, amit Dudik Anna Mária Éva fordított, aki egyébként Sally Rooney regényeit is fordítja magyar nyelvre. Kask nekem nagy kedvenc.
Nekem is.
Az utóbbi évekből a Körvonal trilógia az nagyon-nagyon szerettem. Nekem mind a három kötet nagyon tetszett. Az egész elbeszélői stílus, az, ahogyan ezeket a kis mikrotörténeteket belerak, és abból sző egy ilyen trilógiát, azt nagyon izgalmasnak találtam. Ugye azután következett a Vendégház, a Second Place, és a legújabb kötete a Parádé, ami egyfajta ilyen hibrid nekem a Vendégháznak és a Körvonal trilógiának, mert hogy nagyon sok benne a művészeti, a női alkotó és a férfi alkotó, illetve az ilyen, hogy mennyire határoz meg minket, vagy nem határoz meg minket a pályánk alakulásában, a lehetőségeinkben, a kibontakozásban azt, hogy nők vagy férfiak vagyunk-e, és a családunkkal való viszony, hogyha van egy erős művész, hogy lehet-e egyébként egészséges kapcsolata a gyerekeivel, a férjével, a szüleivel, hogy kire hogyan hatnak gyakorlatilag. Egy alkotói pálya, egy művészi pálya, akár mondjuk, hogyha valaki egy a külvilág által rajongott zseninek tartott művész, azt mennyire láthatja, mennyire engedi meg a világ, hogy mondjuk másképp lássák a gyerekei, meg a családtagjai. Ugye ezek fontos témák a Parádéba, de ami a mind a kettőnk közös kedvenc része volt, az pedig egy ilyen a Körvonalhoz nagyon hasonló jelenet. Ugye különböző fejezetekből, inkább ilyen novella-szerű fejezetekből épült fel nekem a Parádé, tehát nem egy ilyen nagyon koherensen összefüggő
sztorit. Igen, négy részt és nem függenek össze.
Igen, igen, illetve igen.
Összefüggenek.
Témájukban, de ugye nem egy...
Meg a szereplő is. A szereplő neve igen, ugyanaz, de igen. Az a szereplő hol férfi, hol nő. Egész más korokban, igen. Hol fekete, hol fehér, tehát hogy ez elején kicsit zavaró is volt, hogy volt egy G nevű igen. művész, aztán a következő fejedben megint lett G, és így elbizonytalanodtam, hogy de hát én eddig azt gondoltam, hogy férfi, most meg itt egy nő, akkor most hogy van ez? Igen. Tehát, hogy nehéz, egy kicsit nehéz volt az elején követni, és igazából a harmadik rész, ami közös kedvencünk az, ami a Körvonalhoz hasonlít, ahol egy éttermi beszélgetést ad vissza a Körvonal stílusában.
Igen. Ugye a G-nek a retrospektív kiállítás, azt hiszem az apropó, ami miatt találkoznak. Ez az éttermi jelent, ez hihetetlenül izgalmas, mert ez egy ilyen filmes, tehát abszolút filmes, mint egy Körvonal rész, tehát a Körvonal trilógiából lenne egy rész, amiért én nagyon szeretem Kaskot, ahogyan totál, mondjuk random emberek, tényleg mondhatnánk azt, hogy ugye egymással ritkán találkozó, vagy mondjuk éppen most először találkozó emberek nyílnak meg egymásnak, vagy mondanak olyan dolgokat, amik, tehát ilyen teljesen hétköznapi, triviális dolgok is, én egészen mély felismerésekkel váltakoznak Kasknak a szövegeiben, és ezt nagyon izgalmasnak találom, és ez ugye ebben abszolút megvan ebben a részben.
Igen, és közben az elbeszélő is ott bújkál abban, hogy visszaadja más szavait.
Igen.
Hát ez a csavar is nagyon jól benne van, és tulajdonképpen csak itt jelenik meg a Parádé.
Igen.
Hogy a Parádé utáni szemétsöprögetésből indulunk el, és úgy jutunk el az étteremhez, ahol egy kicsit egy ilyen krimiszál is bejön, mert hogy egy tragédia történik egy múzeumban, és tulajdonképpen ők lettek volna, akik megnyitják a kiállítást. Igen.
Ami ugye így elmaradt
emiatt. És ezért akkor elkezdtek ott az étteremben, ha már ott vannak egy
ugye
helyen.
Ugye ez ki lett fizetve, akkor már menjünk el.
Igen. És... Igen. És hogy annyira sok téma feljön ott a beszélgetésben, és tényleg mindegyik olyan mélyre megy, hogy így szerintem ez a mű mondat szintjén iszonyatosan jó. Legalábbis én úgy nagyon tudtam élvezni.
Igen.
De sokszor annyira eszészerű lett, meg ugye kicsit ez a, hogy nem regény egyáltalán, meg nem is novellák egyáltalán, ez egy kicsit nehézé tette az olvasás, de így mondat vagy bekezdés szintjén ugyanolyan zseniális, mint Kasknak a többi műve, és amint csodálkoztam, hogy a Mojon 87%-on áll, ami nagyon magas.
Igen. Ami tök jó.
Tehát, ami nagyon jó.
Az szuper, hogy jól kapcsolódnak hozzá az olvasók.
Igen, de azért ez tényleg a nagyon vágyfülűeknek javasolnám.
Ne ezzel kezdjék a cast, tehát mindenképpen a körvonal legyen az első, én azt javaslom.
Igen, meg a vendégház is.
És az is, igen. Egyébként az is jó tud lenni így belépőnek. Tehát ugye ez már azért a következő választás legyen. Egyébként
és akkor
a jönnek
nem
majd.
El ezt
nem. Meg amúgy jönnek tőle, neki azért még nagyon sok könyve van, amiket korábban írt, és ahogy láttam, ezek meg is fognak jelenni
fognak
a partnál.
Jelenni? Mert épp igen. Ezt akartam, hogy annyira várnám, hogy amivel híres lett.
Igen, azt szerintem pont az fog jönni majd, gondolom jövőre.
A válásáról szóló, vagy ami igen. Az anyasságról?
Azt szerintem a válásos, azt hiszem. Mert pont az anyasságról. Az Aftermath jön szerintem magyarul.
Igen, tehát az utoljáték szól a válásáról, és egy élet munkája pedig az anyasságról, az a memoárja, és hogy léci, adjátok ki ezt a kettőt.
Én úgy tudom, hogy igen, a imáink meghallgatásra találtam.
Nagyon jó.
És az meg fog, és szerintem a válásos fog, de...
Aha.
Remélem, ha nem az, akkor meg legyen az utána
lévő. Nem, az
lévő.
Is jó lesz, igen, de mind igen. A kettő jó.
Ha másért nem, az biztos, hogy ezért mindenképpen megéri elolvasni a parádét. És én egyébként azt csináltam, hogy utána visszamentem, és újra kezdtem. Tehát a harmadik és negyedik rész után visszamentem, és akkor újra elolvastam, mert az a típusú szöveg, aminél így érdemes, nagyon erősek az ilyen olyan olvasói elvárások, amit ugye megszoktál egy könyvben, hogy akkor ez így lesz, és akkor ezt követed, ezt a G nevű művészt, és amikor nem ezt történik, akkor nehezen váltasz át egy más perspektívára. És emiatt szerintem nem tudod úgy befogadni rögtön első olvasásra az első részét, és emiatt érdemes mondjuk egy ilyen második olvasást is, mert akkor jobban tudsz figyelni azokra a dolgokra, amiket addig így kikapcsoltál magadban, pont azért, mert hogy hát most itt nem érted, hogy lett férfi az eddigi női művészből, úgyhogy...
Igen, mert nem is sztori központú, nem is karakter központú, ezért egyszerű. Igen, tehát én is gondoltam rá, hogy majd újra elolvasom, mert biztos, hogy akkor másképp fogjuk értelmezni. Akkor beérik.
Én örülnék egyébként, hogyha Kász egyszer eljönne hozzánk a Margóra mondjuk, vagy a könyvfesztiválra.
Én beírom minden évbe.
Én is.
Így álmaim ne továbbja.
Én is, viszont akiről azt hallottam, hogy jönni fog, az egy svéd, most nagyon népszerű svéd író, Moa Herngren, akinek ugye az előző adásban a Smirnoffot mondtam, hogy mindenki, akivel beszéltem, mindenki ajánlja nekem az Elmentem az öcsémhez című regény, ugye egy trilógia. Ugyanez a Herngrenről is egyébként, hogy nagyon sok embertől hallom, hogy ez milyen jó, ugye a válás az ott az első, és egy trilógia is, vagy talán tetralógia, nem is tudom, hogy három vagy négy rész. Ugye a válás az első kötet, és az anyós az, ami már szerintem megjelent, ugyanúgy, ugye?
A válás és az anyós, és akkor és jön most még jön az örökség, majd most ősszel, igen. A kapcsolatokra fókuszál, kezdi a párkapcsolattal a válásban, aztán az anyóssal, igazából az szerintem nem is az anyós vej, vagy hogy hívják, amikor
menj.
Anyós menj, vagy anyós vej viszony, hanem szerintem az egy gyerek és anya, felnőtt gyerek és az anya viszonyáról szól. És a harmadik pedig a testvérkapcsolatokról fog szólni, ahogy olvastam az ismertetőjét, egy temetés után a három testvérnek a konfliktusa lesz a témája. És hát úgy sejtem, hogy ebben is azt a szerkezetet fogja követni, amit az első két könyvében, hogy különböző szemszögökből meséli el ugyanazt a történetet. Én először az első könyvét, a Válást olvastam, és abban elmondja a feleség az ő szemszögéből a történteket, és utána elmondja a férj, és azt hiszem még egyszer van egy ilyen váltás. És amikor a feleséget olvastam, én teljesen egyetértettem vele, hogy igen, igaza van. Hát kicsit úgy bele van süppedve az életébe, de azért nagyon igaza van ebben a párkapcsolatban.
Igen, ez olyan, hogy kicsit, mint a Sztárnónénak a hurok, a Domenico Sztárnónénak a hurok.
Igen.
Ott is a különböző családtagok szemszögéből látjuk.
És akkor utána, amikor a végére értem a feleségnek, és elkezdtem a férjet, akkor hoppá! Hogy itt mennyi minden volt még ezen kívül, bár mondjuk szerintem a férj is hibás, mert hogy nem osztotta meg az ő gondjait, meg az ő gondolatait a feleségével. Szóval azért egy nagy rádöbbenés, hogy azt gondoljuk, hogy mindent tudunk a férjünkről, vagy feleségünkről, és már előre tudom, hogy mit fog mondani, és mit fog gondolni, és akkor hát nem. Azért jöhetnek meglepetések, reméljük nem válás a vége, és kérdezünk, vagy mesélünk, mert azért dolgozni kell rajta, de azért egy nagy ilyen felmutatás, hogy tegyél bele munkát.
És ez teljesen kortárs, tehát mai
sztori. Abszolút kortárs, igen, és egy viszonylag tehetős család, kicsit tovább nyújtózkodnak, mint ameddig a takaró ér, de egy, azt hiszem, nőgyógyász, tehát orvos a férj, és egy gyerek, hát kamaszkori kapcsolat, tehát egy nagyon korai házasság, és hosszú házasságnak lesz válása vége, és ezt mutatja meg, és benne van a férjnek a családja is, és azért az nagyon szomorú szerintem, hogy a nő nem csak a férjét veszíti el, hanem a férj családját, és aki neki tulajdonképpen a saját családja helyett volt egy ilyen valódi, nem csak pótlék, hanem tényleg egy valódi fontos kapcsolat a apósával, anyósával, és ebből is kirekesztődik, mert nem lehet másképp megoldani.
És akkor a második részben az anyós, tehát ugyanezt a családot látjuk, hogy ez egy
teljesen független, az egy másik család, amiben rögtön az elején megtudjuk, hogy az anyával, akinek már unokái is vannak a fiától, a fia és a családja teljesen megszakította a kapcsolatot, és ő csak így leselkedik utánuk, és vágyakozik utánuk, és tesz kísérleteket, hogy újraépítse a kapcsolatot, de nem sikerül. És akkor ezen megyünk végig, hogy mi történt, hogyan ment tönkre ez a kapcsolat. Hát tulajdonképpen a határhúzás az, ami itt a kérdés volt, mert a jó szándék megvan mindenki részéről, csak ez az átlépés abba, hogy az én kisfiam voltál, és mindent tudtam rólad, és mindenben segítettem, és mindenben engem kérdeztél, hogyan tud átmenni abba, hogy tiszteletben tartom azt, hogy neked most már van egy másik családod, és esetleg életed nagy részében ők a fontosabbak, és nem én. Úgyhogy egy szomorú történet, amiben...
Kicsit ilyen példamese? Vagy
milyen? Igen, én azért annyit megjegyeznék kritikaként, hogy egy picit felszínes azért. Tehát nem megy igazán mélyre. Nekem így segítő szakemberként a pszichológusnak a viselkedés az egyszerűen botrányos. Én nagyon ki voltam borulva, hogy a saját barátnőjének a fiát befogadja, vagy hát elvállalja a terápiára. Hát ilyen azért nincs a világon. A legjobb barátnőjének a fiát, és kibeszélik, meg másnak is beszél, szóval, hogy ez abszolút etikátlan, ami történt. Én nem is értem, hogy ezt hogy hagyták benne, hogy ez így hogy lehetett.
De lehet, pont ezért írta bele Hengren, nem, hogy ezért biztos hallott ilyen sztorikat, és akkor erre akart így felírni a figyelmet.
Hogy... Igen. Egyébként ő egy újságíró, az Elnél dolgozik, és forgatókönyvet ír, a Patchwork Family Netflix sorozatnak ő írta a forgatókönyvet, tehát hogy ez a témája így a család és a családi kapcsolatok, amik most már nagyon bonyolultak. És egyébként szerintem nagyon időszerű ez is, ez a kizárom a származási családomat az életemből, mert ahogy a mi generációnk, meg még az utánunk következők elkezdenek pszichológushoz járni, és felismerik, hogy nem voltak tökéletesek a szüleik, sokszor arra a következtetésre jutnak, hogy akkor elutasítják őket, ami hát mindenkinek nehéz, annak is, aki ezt meglépi, meg annak is, aki vagy a szüleiknek, és szerintem a mi szüleink generációja azért nem olyan, nem volt lehetőségük annyi pszichológiai könyvet elolvasni, vagy egyáltalán hallani ilyen témákról, mint határhúzás, és nekik is fejlődniük kéne ahhoz, hogy újra helyre tudjon állni ez a kapcsolat. Úgyhogy szerintem nagyon aktuális. A válás az mindig aktuális, és ez is, hogy ez a kitagadás akár melyik oldalról, ez is azért nagyon aktuális.
És hát akkor az örökség, az, ami meg majd akkor a testvéri viszonyokat fogja boncolni, ami majd megjelenik, az is valószínűleg ugyanígy.
Hát az Káin és Ábel óta.
Igen, ez egy örök téma.
Igen.
Még egy szerzőt, meg egy könyvet hoztál a mai beszélgetésre. Donatella de Pietrantoniónak a Törékeny kor.
Törékeny kor, igen.
Című regénye. Én tőle a Visszaadott lányt olvastam, és láttam is, amikor itt volt a könyvfesztiválon, volt szerintem a Margón pár éve. Nagyon jó volt vele az a beszélgetés. Ugye utána megjelent a Halász negyed, az volt ugye az a folytatása,
igen,
a Visszaadott lánynak, ami egy nagyon-nagyon jó könyv, azt abszolút ajánlom. Az új könyve, a Törékeny kor, az akkor egy más, az ez ezektől független.
Igen, sztori. Meg volt még egy az Anyám a folyó.
Ah, tényleg, igen.
Ami mentálisan beteg, idős szülőnek az ápolásáról szól. És akkor ez pedig a COVID után játszódik, abszolút aktuális, vagy kortárs. Hát itt is anya-lánya viszony, és ugyanúgy egy olasz vidéki faluban játszódik. Az anya éppen válófélben van, és a lánya a COVID alatt visszaköltözik hozzá az egyetemről, és nem beszél. Tehát, hogy nagyon nincs jól, és annyit tudunk, hogy történt vele valami, megtámadták, de akkor valahogy nem derült ki, hogy ez ilyen traumatikus volt számára. Most viszont nem találja valahogy az utat vissza a közösségébe, meg vissza a családjába, hanem teljesen elzárkózik. A regény arról szól, hogy az ő kapcsolatuk hogyan alakul, hogyan próbálkozik az anya félve a felnőtt gyerekét valahogy gyógyítani, vagy megérteni, és miközben az olyan korú gyerekhez próbál kapcsolódni, a saját ilyen korban vele történtek is erősen visszajönnek, ami egy krimi szállat hoz be a történetbe, és nagyon-nagyon izgalmasan le tudja írni a krimit is Pietro Antonio, úgyhogy nekem ez a legkedvesebb könyvem most tőle, még a Visszaadott lányt is felülmúlja szerintem, és Sztregadíjat is kapott érte. Úgyhogy egy nagyon izgalmas történet, ugyanakkor egy nagyon mély és lélektani dráma is van benne.
És egy ilyen építő történet, tehát, hogy van egy, sikerül egymáshoz visszatalálniuk, az tök jó. Tehát akkor nem egy olyan történet, aminek nem lesz happy end.
Nem, ebből a szempontból is jól alakulnak a dolgok, illetve még egy környezetvédelmi téma is bejön, hogy mennyire adjuk át a földjeinket, a természetet, mondjuk egy lakópark építésre. Mm-hmm. És a főszereplő és az édesapjának a viszonya is azért fókuszban van, hogy hogyan lehet egy idős emberhez és az ő erkölcsi értékeihez kapcsolódni.
Ha nem értesz egyet ezekkel.
Ha nem értek egyet, vagy most már egész másképp gondoljuk.
Ez tök izgalmas nálunk, igen, ez teljesen releváns ez a téma nálunk is, a magyar olvasóknak is. Én nekem teljesen elment így rad alatt egyébként ez a Törékeny kor, valamiért így nem. Az Anyám a folyó az meg volt, hogy ez megjelent Pietro Antoniótól, de ez a Törékeny kor ez nem. És főleg így, hogy Sztrega díjat kapott, ugye. Igen. Ez a legrangosabb olasz irodalmi. Igen. Díj. Így meg főleg kíváncsi lettem rá.
Nagyon jó, javaslom, hogy olvasd el.
Szokács Kinga fordította Pietro Antoniónak a Törékeny kor című regényét, és a Hengrén trilógiát pedig Papvera Ágnes, aki egy eléggé alapfordítója a skandináv regényeknek. Köszönöm szépen, Edina, ezt a sok jó könyvet, amit hoztál és ajánlottál, meg amiről beszélgettünk. Az előző adásban is említettem, hogy a Tiltott füzetnek lesz, amit Kormos Lili szervez egy kibeszélője szeptember 25-én. Úgyhogy kizártnak tartom, hogy nem hoztuk meg a kedvét a hallgatóinknak a Tiltott füzet elolvasásához. Ha bármilyen oknál fogva ti haboztok elolvasni, ne tegyétek, és ha még más könyvklub is érdekelne titeket, akkor pedig ajánlom a Tipotex világirodalmi könyvklubot, amit folytatunk Fár Tamarával. Ugye most indul az őszi szezon, minden hónapban az Olvasókboltjában, a Pannonia utcában lévő könyvesboltban más és más könyvről beszélgetünk. Nézzétek meg a Tipotexnek az oldalát, akár a Facebook, akár a weboldalt, mert ott minden részletet megtaláltok az időpontokról, meg a könyvekről. Gyertek, hogyha van kedvetek, ott is beszélgessünk róluk. Sziasztok!
Sziasztok!